Hát jó estét kívánok ismét mindenkinek. Mostani óra izgalmas kérdésről szól, mégpedig arra, hogy ki számít zsidónak, halacha szerint, és ebbe a kérdésbe beletartozik az a nagyon ellentmondásos helyzet, ami a jelenlegi izraeli állami törvényekben van. Ezt is kicsit meg tudjuk nézni. És ezek után egy kicsit beszélünk a betérésről is. Hogy mit jelent az, hogy betérés, és ezek milyen ezek a dolgokra. Van két cikk is, amivel foglalkoztunk korábban ezzel. Egyik a Mel Gibsonnak a Passió című filmnek kapcsán, egy ilyen cikk, amit írtunk a Báruchal, illetve a másik, hogy legyen a nemzeti kisebbség a magyar zsidóság, mind a kettően fölmerülnek ezek a kérdések. Itt hoztam egy pár példát, ha valakit érdekel, akkor elviheti, és de meg lehet nézni az interneten is rajta, amire tetszik. Hát akkor nézzük! Ki a zsidó? Ki számít zsidónak? Ugye, igazából, már most kérdés? Még én is a kérdésnél tartok, hogy mondod? Papírt? Milyen papírt? Amire írni lehet? Én nem, azt mondom, a végén odaadom, hogy csak egy-két másodat csináltam belőle, nem? Vagy lehet másolni később. Ez nem a mai óra anyaga, csak foglalkozik vele. Megemlít, érdemes elolvasni, nem? Azt hiszem, hogy... Tehát hosszú időn keresztül ez a kérdés valójában nem volt egy nagyon gyakorlati kérdés. Ugye a zsidóság attól fog, hogy kialakult, hogy durva egy 1300 éven keresztül a saját földjén élt, és így nem is nagyon merült fel az a probléma, hogy esetleg egy vegyes házasság van, és abból a vegyes házasságból születik egy gyerek, és akkor esetleg nem zsidó-e az illető. Valójában a későbbiek folyamán is a zsidóság mindenütt elkülönült, egy teljesen elkülönült társadalmi rétegben élt, nem volt átjárás a legtöbb, azt mondjuk, talán mindenütt, nem volt átjárás zsidók és nem zsidók között, és ezért ez a kérdés nem volt egy nagyon gyakorlati kérdés. Mégis a Talmud foglalkozik ezzel a dologgal, és majd beszélünk arról is, hogy miben volt mégis egy gyakorlati probléma, vagy egy gyakorlatilag felmerülő eset. Hogy egy zsidó és egy nem zsidónak gyereke született. De először nézzük, hogy mit mond a Biblia. A Biblia Mózes 5. könyvében azt írja, a 5. könyv 7. fejezet, a 3-as és a 4-es mondat. Azt mondja a Biblia, ne házasodjál velük, idegen népekkel össze, leányaidat ne add fiainak, és lányait ne vedd el fiaidnak, ugye a vegyes házasság tilalma, mert eltéríti tőlem fiadat, hogy idegen isteneket szolgáljanak. De azt kell tudni, de akkor első ránézésre teljesen egyértelműnek tűnik a szöveg, lányaidat ne adja fiainak, fiaidat ne adja lányaidnak, mert ha ez meg fog történni, akkor eltéríti tőlem fiadnak szívét. Ugye? A másik félnek a kultúrája, a vallása, az el fogja téríteni a zsidóságtól azt az illetőt. A probléma az, ami a Talmud ebből vezeti le itt a dolgot, hogy amikor azt írja a Tóra, hogy lányaidat ne add fiainak, és lányait ne vedd el fiaidnak, mert eltéríti tőlem fiaidat. Ki téríti el a fiait? A nő téríti el a fiút. De a probléma az, hogy eltéríti, nem lehet, hogy a nő, mert ez hímnemben van írva a Bibliában. Akkor nem lehet, hogy arról van szó, hogy ne add fiaidat lányainak, mert eltéríti a lány a fiat szívét, mert az a lány, az mindenben van írva. A Talmud azt mondja, miről van itt szó, a másik esetről, amikor a te lánya hozzáment az ő fiaikhoz, és ők eltérítik majd a fiaik szívét. Na ki, milyen fia? Tehát a lányad ment hozzá, nem a fiad. Erre azt mondja a Talmud, hogy kiről van szó, hogy ő, a nem zsidó apuka eltéríti az unokád szívét. Ami azt jelenti, és az nem jó, miért? Mert az unokád zsidó, és az apukája el fogja téríteni a vallástól. Le fogja vinni a jó útról. Talmud azt mondja, ez szép. De mi van a másik esetben, amikor az anyuka zsidó, amikor az anyuka nem zsidó. Erre azt mondja, a Talmud, ott már nem, arról már nem beszél a Biblia, mert ott már az unoka nem zsidó. Ott már nem lehet eltéríteni a szívét, mert ő már nem zsidó. A Talmud azt mondja, ezek szerint innen lehet tudni, hogy egyértelműen, hogy a Biblia szerint az anya az, aki számít, mert ezért mondja azt, hogy eltéríti hinnemben, ez szerint az nem zsidó apuka, majd a fiadnak, tehát az unokának, és ezt tudni kell, hogy a Bibliában gyakran van a fiú szó, az unokára írva. Ez a szó, hogy unoka nem szerepel a Bibliában soha. Szóval fiú lehet fiú, és fiú leszármazott. Eltéríti a fiadnak, a leányattól született fiadnak, az unokádnak a szívét, az ő nem zsidó apukája. A fiaktól született fiadnak a szívét már nem térítik el, mert az már nincs hova eltéríteni, az már nem zsidó. Innen következteti a Talmud. Ami azt jelenti, hogy az, ha valaki hallott olyasmit, hogy ez az egész dolog, csak később jött elő, és mit tudom, a középkorban, ez nem igaz, ez Talmud, a Talmudban ez már meg van vitatva, és ez az eredmény. Igazából a Talmud nem akarja megtudni, hogy most melyik szülő számít, mert az mindig bevett volt, hogy az anya számít, csak az okát akarja megkeresni a Bibliában. Van még egy hely, ahol ez elég egyértelműen szerepel. A Biblia azt írja, van egy lehetőség, amiben egy zsidó fiú elvehet egy nem zsidó lányt. Egy nagyon különleges lehetőség, és ez teljesen kóser. Nem hágát tilalmat. Tudjátok azt, hogy az ókori Izraelben kétfajta szolga létezett. Volt a nem zsidó szolga, aki tudjunk, hogy kánaanita szolga, illetve szolgáló lány, és volt a zsidó szolga, a héber szolga. Mi a különbség? A nem zsidó szolgánál napszolga gyakorlatilag, ugye? Egy nem zsidó napszolga, az olyan napszolga majdnem, mint az ókori napszolgák, amiket ismerünk. Ha háborúban, vagy valami, vagy tehát a napszolgák, ez létezett. A Biblia előírja, hogy a rabszolga szépen kell bánni, és nem lehet kényszermunkára, vagy olyan, ami megalázó, ezt mindegy a kánaanita szolga kapcsán is előírja, tehát sokkal jobban járt egy kánaanita szolga egy zsidónál, mint másutt a világon. De minden esetre ez egy kánaanita szolga, és ezek a szolgák, ami érdekes státuszuk van, hogy bizonyos törvényeket, bibliai törvényeket be kellett tartaniuk többet, mint egy egyszerű nem zsidó. Minden olyan törvényt, ami gyakorlatilag, ami tiltó törvény, azt meg kellett tartani. Szóval nem volt szabad, nem lehetett a házad, mert kellett a szolga, mondjuk, aki disznóhúst evédelt. Minden meg kell tartani, és ez praktikai okokból is volt, mert nem praktikus, hogy van egy nem zsidó közöttel, aki nem tartja a vallást. Ugye, akkor félig meddig ezek a kánaanita rabszolgák be is tértek. Miért sem számított a zsidónak? Amikor felszabadított, amúgy ezek örökké is lehettek rabszolgák, de valaki mégis felszabadította őket, és csak akkor lehet, hogy az a rabszolga betért, és teljesen zsidóvá vált. Oké? De ha nem akart, el is lehetett adni egy nem zsidónak, szóval teljesen. Ez a nem zsidó rabszolga törvénye, igen?
És akkoriban nem léteztek ilyen beoltási
kérdőket, hogy ebből a kívül. Mindjárt betérésre rátérünk, ez egy külön téma. De hogy nem léteztek? Aki egyértelműen, aki betért, ugye az Ruth. Ugye? A Ruth könyve az egész könyve erről szól. Most nézzük akkor a másik dolgot. Van egy az úgynevezett héber rabszolga, ami teljesen más intézmény, de arról szól, hogy ha valaki eladósodott, és nem tudja fenntartani már magát, akkor eladhatja ma saját magát, de bizonyos esetben a dating, a bíróság eladja őt rabszolgának. És ebben az esetben az a pénz, amit fizetnek érte, ebből a pénzből fizeti vissza az adósságát. És És akkor maximum 6 évig dolgozik az uránál, 6 év után, amikor akkor felszabadítják, maximum 6 év után felszabadítják rabszolgasságából. Ezért maximum 6 év, mert ez a smita év, tehát a 7. évvel rabszolgára felszabadítják. Ha még akkor nagyon ragaszkodik a gazdájához, maximum a jóvel évig, ami ugye minden 7. smita év után, tehát minden 49. év után volt egy 50. év, addig még maradhatott, mint rabszolga az uránál. És a Biblia, és akkor a fülét oda szögezték a rajtókért, az egy ilyen ceremónia, és erről beszéltünk is a Rásiban. Emlékeztek, amikor a Rásiban tanultunk erről? Hogy? Ismertünkben volt, igen. Most akkor ez a héber rabszolga. A Biblia nagyon érdekes dolgot mond, azt mondja, hogy ha van egy héber rabszolgád, és van egy nem zsidó rabszolgál nő, akkor, hogy szegény héber rabszolga jobban menjen az élet, akkor ő elveheti feleségül azt a nem zsidó rabszolganőt, kánaáni rabszolganőt, és addig élhetnek együtt, amíg ő rabszolga, tehát maximum smita évig, vagy maximum jóvel évig, és a gyerekek, akik abból az együttlétből születnek, azok nálad maradnak, tehát azoknak kánaáni rabszolga státuszuk van. Nem zsidók. Igen. De ők nem héber rabszolgák, hanem kánaánita rabszolgák. Ebből látsz, és ezt a Biblia egyértelműen leírja. Akkor ez egyetlen olyan eset, ma ez teljesen teoretikus, ugye, de egyetlen olyan eset, amiben egy héber, egy zsidó férfi elvedi nem zsidó nőt, és a Biblia egyértelműen leírja, hogy annak a nem zsidó nőnek a gyereke az nem zsidó. Az, hogyha fordított az eset, tehát hogyha egy zsidó nő egy nem zsidó férfivel él együtt, abból tudjuk egy, azt honnan tudjuk, hogy ő zsidó, azt pedig ebből a mondatból, amit de az, hogy egy zsidó és egy nem zsidó gyereke nem zsidó, egy zsidó férfi és egy nem zsidó nő gyereke nem zsidó, az még ebből a kánaánita és héber rabszolga esetből is egyértelműen kiszűnik. Valaki ki tud, van ez valaki kinyissa az ajtót?
Van.
Ülösz valaki? Itt állsz, jó. Jó? Akkor ez egyértelműen mutatja nekünk, hogy aki számít, az az édesanyja, az, hogy ez a praktikai, ez a bibliai törvény, és mindig is ez volt a mérvadó. A kérdés az, hogy ez praktikusan, mik a praktikai okai, vagy elvi okai, nagyon sokféle magyarázat van. A praktikai okai az, hogy ahogy mondta talán, hogy ez egy biztos dolog. Az anyuka az mindig biztos. Ma már nem annyira biztos. Például az egy halachikus kérdés, hogy mi az helyzet a véranyaságnál. A véranyaságnál, amikor az egyik fél, ugye mondjuk teszem, tudják, hogy mi az a véranyaság, hogy beültetnek egy megtermékenyített petesejtet valaki egy másik nőnek a méhébe, mivel akkor, hogyha az a nő zsidó, vagy az a nő, akinek a petesejtje. Mi számít a petesejt, vagy a kihordás? Ez egy külön halachikus téma. Persze ez is teoretikus, nem teljesen teoretikus, de ez tilos. A zsidó halacha tiltja a béranyasságot. Ez az egyik oka, még sok más oka is van. És itt a törvényhozók megosztanak. Mindenesetre ez egy normál esetben az anya az egy biztos pont. Az apa az nem annyira biztos. Ez egy praktikai ok. A másik dolog pedig egy kicsit elvonatkoztatottabb, vagy egy kicsit a szellemi háttere a dolognak, az valószínűleg az, hogy az anya, az mégis a gyerekeknek az indítórugója, ez a családnak az a tartó pillére, a gyerek az anyához automatikusan ragaszkodik, és az anya adja azt a nevelést, és itt ezek mind csak okok, tehát ez nem, hogyha valaki azt mondja, jól nekem az apám adta a nevelést, ez nem változtat, csak most próbáljuk mondani, hogy itt tényleg ez mutatja, hogy végsősorban az anya az, aki szánt, az, aki fontos, egy családban, a gyerek szempontjából. Különben az is érdekes ebben a kérdésben, hogy ez kérdezik a közbeli hovatartozás a zsidóságon belül, az az apai ágon ment. Őszintén a zsidóságban való hovatartozás az anyai ágon megy. Különben van még egy forrás a Bibliában. Van egy személy, akinek akit úgy hív a Biblia, vannak ugye, vannak névszámlálások. És a Bibliában az egyik névszámlásban föl van sorolva egy név, és elfelejtettem a pontos nevét, de azon írva az egyiptomi fia. És ismétek azt a midrást, valaki az egyiptomi fia. Ismétek azt a midrást, hogy Mózesnek miért ölte meg azt az egyiptomit. Ugye van a Bibliában írva, hogy egyszer ment, kiment a mezőre, és látja, hogy az egyiptomi sanyargatja a zsidót, és megölte az egyiptomit, és ezt kitutolott, és ezért kellett elmenekülni Egyiptomból. Ugye? Ismertek a történetet. De a midrás azt mondja, miért, mi történt? Valójában az történt, hogy az egyiptomi, aznak megtetszett egy zsidó nő. Éjszaka odajött a sátrához, kiverte otthonról a férjet, menjen oda, és mit tudom én, gyere vissza. Miközben az illető elment, ő bement a sátorba, hált a zsidó nővel, és amikor visszajött a férj, és látta, hogy itt valami nem stimmel, akkor kialakult egy kis csepepapír, és az nagyon elkezdte verni a zsidót. És ezt meglátta Mózes, és megölte az egyiptomit. Ez a történet. És azt mondja, azt mondja, Rási is idézi, azt mondja, hogy ki ez a Bena Mitzri, az egyiptomi fia, az a fiú, aki ebből a dologból született. Én ezt látható, hogy annak egy egyiptomi fia volt, az anyja zsidó volt, mégis a zsidóságon belül maradt. De szóval mindez ezek a bibliai források. Ez így ez egyértelmű, hogy az anyai ága az, amelyik halakában mérvadó ebből a szempontból, és így adódik tovább a zsidóság. Az is ezek szerint akkor nincsen fél zsidó és negyed zsidó, és 8-ad és 16-ad és így tovább, halaká szerint. De valakinek az anyja zsidó, akkor ő teljesen zsidó. Akkor ha ő egy nő, akkor az ő gyerekei ugyanúgy zsidók lesznek. Az ő gyerekei ugyanúgy zsidók lesznek. Ilyen szempontból végül is, ha belegondoltak matematikailag, a vegyes házasság miatt nem lesznek kevesebb, nem lesz kevesebb zsidó, tehát a nők azok ugyanazok maradnak, az ugyanúgy a nő számít. Abban a szempontból nagyon viszont ennek ellenére veszélyes a vegyes házasság, mert valószínűleg 16 nemzedék után, de nem kell a 16 nemzedék, elég egy is, már, mert kettő után már nem lesz meg az az erős identitás, és nem lesz az a neveltetés, és itt tovább, és itt tovább. De mindesetre valaki felfedezi, hogy neki az ők, és folytathatnám, nagyon állja zsidó volt, és ezt tudja bizonyítani, akkor ő zsidó. És nem kevésbé zsidó, mint aki hát mind a két oldalról teljesen tiszta a pedigréje. Egy annyian, csak csúnyán kifejezve. Tehát akkor ez ilyen szempontból nem számít, és ez itt nincs negyed és fél és nyolcad. És ez fontos kihangsúlyozni, hogy zsidóság a halaká szerint ez nem egy kultúrkör, nem a holokauszt közös élménye. Ezek mind fontos dolgok, és ezt nem próbálom lekicsinyíteni. De a halaká nem ezt veszi figyelembe. Nem az, hogy milyen nagy az orra az illetőnek, és hogy mennyire ismeri a zsidó kultúrát, és mennyire néz ki zsidónak. Ha az anyja zsidó, akkor ő zsidó. Ha nem, akkor sajnos nem. Most van egy másik kérdés viszont. A másik kérdés az, hogy rendben van, hogy a vegyes házasságot akkor most megvitattuk. Mi van akkor, ha egy nem zsidó, ha egy zsidó kikeresztelkedik, vagy elhagyja a vallását? A zsidó marad-e, vagy sem? Viszont azt mondod, hogy nem? Előtt tisztázzuk. A halaká azt mondja, hogy minden törvényt, amit meg kell szegni, ha életveszélyben vagy, akkor szeg meg. Három törvényt nem szabad megszegni életveszélyben sem. Egyik az a nemi erőszak, másik az emberöl, és a harmadik a vallás megtagadása, tehát a bálványimádás gyakorlatilag. Most, de ha valaki mégis ezt megtette, egész büntetést nem kap, ha kényszerből történt. Mert azt mondjuk, hogy ha valaki kényszerből cselekszik, azt nem lehet büntetni. Annak ellenére az életét kell volna áldozni, mivel kényszerből cselekedett, ezért büntetést nem kap. Kettő, ő ugyanúgy zsidó marad. Sehol nincs annak nyoma, hogy ezek után nem lenne zsidó. Talmud egyértelműen azt mondja, hogy Izrael, Afafise, Hata Izraelhu. Egy zsidó, annak ellenére, hogy vétkezett, zsidó marad. Örökké zsidó marad. Nem lehet azt a zsidóságot tőle elvenni. Se tőle, se a gyerekeitől, se az unokáitól, hogy mindig zsidók marad. Ha megnéztek, a fél Biblia erről szól. Biblia végig arról szól, hogy a zsidók vétkeznek, és már nemzedékek óta vétkeznek, és bálványt imádnak, és mit nem csinálnak, és a proféták jönnek, és figyelmeztetik őket, hogy térjetek meg Istenhez, és térjetek át a jó útra. Hát, hogyha valaki bálványt imád, vagy elhagyja a vallását, és ő már nem zsidó, akkor miért jön oda hozzá egy proféta, hogy térjen meg? akkor már van felejtve a zsidó nép. Ugye? Akkor ezek szerint ugyanúgy, mint hogyha valaki szombatot megszegi, akkor ott van, hogy a zsidó marad, ugyanis, hogyha elhagyja a vallását, és kikeresztelkedik, zsidó marad, és nem lehet tőle elvenni a zsidóságot. Igen? A kérdés manapság, ugye, de régen ez nem volt egy nagy kérdés, de hát elő is fordult ilyesmi, most ha valaki kikeresztelkedett általában, akkor az vagy úgy maradt, tehát ott nem volt, nem nagyon voltak átjárások, ezt tudod, hogy egy keresztény zsidó akart lenni, felvette a zsidóságot, azért halálbüntetés járt a keresztény Európában, egészen az újkorig. Ezért ha valaki egy zsidó kikeresztelkedés után vissza akart jönni, az ugyanúgy halálbüntetés járt. Ez nem volt egy túl gyakori eset. Ma az egész zsidóság kérdés, ez egy érdekes dolog, mert ma hirtelen emberek bizonyítani akarják, hogy a zsidók. Itt volt a holokausz, egy 150 éves asszimiláció, és nagyon sok olyan család van, ahol már régen asszimilálódtak, vegyes házasságban, és ezért ma, ha valaki a rabbi, az azt mondja, hogy jó napot kívánok, zsidó vagyok, és szeretnék egy másik zsidóval házasodni, vagy szeretnék, ha körülmetélnének, ha kapják egy zsidó nevet, hogy befogadjanak a közösségbe, a rabbi azt mondja, hogy elnézést, itt ezt valahogy bizonyítani kell. Több útja van a bizonyításnak, ez egy külön halakhikus téma. Hogyan tudja valaki bizonyítani magáról, hogy ő zsidó? És milyen dolgokhoz kell bizonyítani magáról, hogy ő zsidó? Mindenesetre olyan dolgok, ami házasság, vagy ilyesmi, ez egyértelműen, ez a közösségbe való teljes befogadás, hogy fölhívják a Tórához, ezt mind bizonyítania kell. És ma az egyik bizonyítási tényező az, hogyha bemutat állami papírokat, amiken rajta van, hogy mit tudom én, a dédnagyomája zsidó, és ezt vissza is tudja vezetni. Csak az a probléma, hogy sajnos, hogy nem akarok részletezni, mert az esetet is ismerem, nem mindig az a papír, amit ő mutat, az teljesen hiteles. Ugye hány olyan papír készült, ami hamisítvány volt, és ezért lehet, hogy az az illető nem hamisított, csak mivel annyi hamisítvány van, ezért vannak bizonyos kritériumok, hogy milyen. Például nem elég az, hogy jön egy szervezet, és azt mondja, hogy én azt mondom, hogy ő zsidó. Nem biztos, mert annak kell, hogy lehet, hogy az adott szervezet, most mit értek szervezet, mondjuk van egy valaki, aki ír egy papírt, hogy én ismerem a létmanyomát, és ő zsidó. Ez önmagában nem feltétlenül elég, mert hány olyan papírot lenne, aki ilyesmit írna, és közben nem ír igazat. Vagy úgy érzi, hogy ő igazat ír, de mégsem az, amire mi gondolunk. Ezért ennek elég komoly kritériumai vannak, és minden esetet külön kell megvizsgálni. De valaki, a végére érünk, ha valaki biztosan tudja bizonyítani az ő fölmenőinek anyai ága a zsidóságot, és azt is tudja bizonyítani, hogy tényleg az ő anyai ága egy fölmenői, akkor őt elfogadjuk zsidónak, és akkor mindjárt a részletekre ráférünk, mert amikor a végére érünk, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, és nem akarok előre szaladni. Most mindenesetre a kikeresztelkedés, vagy a zsidóság elhagyása, ez nem emiatt van neki problémája, ez a gyakorlatban emiatt, mert ezért nehéz bizonyítani. Már ha a tétmagnomája kikeresztelkedett, nagyon nehéz ezt bizonyítani, hogy az üszmagnomája, vagy a szétmagnomája zsidó volt, de ne felejtsük el, hogy mióta van anyakönyvetetés, nincsen régen. Állami anyakönyvetetés Magyarországon, a Nagy-Magyarország területén a 20. században kezdődött. Az 1905. Bizonyos helyeken így, bizonyos helyeken úgy. És a 20. század elején kezdődött. Most, úgyhogy ez elég nehéz bizonyítani, de most mennyire csak térjünk vissza a mi esetünkhöz. Tehát a Talmud azt mondja, hogy annak ellenére, hogy valaki egy zsidó, aki bűnözött, vétkezett, ugyanúgy zsidó. Egy valami van, ami miatt félreértések lehetnek. Vannak bizonyos törvények, amik nem zsidókra vonatkoznak. Például egy nem zsidó, vannak bizonyos megkötések, hogyha milyen körülmények között főzhet a számunkra. Akkor vagy. Ha egy nem zsidó mondjuk a borunkat kezeli, akkor az a bor az nem kóser, csak bizonyos körülmények között. Miért? Mert mivel ez a nem zsidó, ő nem tartja a zsidó vallást, ezért nem tudunk benne megbízni, hogy komolyan veszi a zsidó vallás szabályait, és ezért nem lehetünk benne biztosak, hogy tényleg hiteles és megbízható abban, hogy a zsidóságot, hogy a szabályokat megfelelően fogja elkészíteni a dolgokat. Ezek a szabályok ugyanúgy vonatkoznak egy nem vallásos zsidóra, vagy egy kitért zsidóra. Miért? Mert ha ő nem tartja ezeket a szabályokat, ugyanúgy nem lehet benne megbízni. De ez nem azért van, mert ő nem zsidó, ő ugyanúgy zsidó. Tehát voltatottunk? Mi volt a? De akkor ez nem azért van, nem azért nem zsidó az az illető, de nem azért nem kóser az étel, mert ő nem zsidónak számít, itt ez egy nagy félreértés forrása. Azért nem, mert ő ugyanúgy nem hiteles ebből a szempontból, mint egy nem zsidó. De nem azért, hogy ő nem zsidó. Sőt, a Sulchan Aruchban, ott, ahol erről a kérdésről van szó, ott kifejezetten írva van, hogy annak ellenére, hogy az ő boruk, ha ő megérinti azt a bort, az a bor nem kosher, ez nem azt jelenti, hogy ő nem zsidó, sőt az ilyen zsidó, aki kitért a zsidó, és nekünk törekednünk kell arra, hogy ezt visszahozzuk a zsidóságához, és hogy megtérjen és visszatérjen. Sokan már egyértelműen írja, hogy egy kitért zsidó egy zsidó. Sőt, törekednünk kell rá, hogy visszakerüljön a zsidóság keblére. A kérdés, most van egy dolog, amit félreértenek, és itt már több neológ rabit hallottam ezt félreértelmezni. Van ilyesmi, hogy ilyen sultanárukban, hogy valaki kitért, és mondjuk rendszeresen járt templomba, és 5 év után megbánta, szeretne visszajönni a zsinagógába. Akkor van ilyesmi, hogy írva, hogy érdemes elmenni a mikvébe. Hasonló módon, mint ahogy egy betért is elmegy a mikvébe, és kijelenteni, hogy ő nem folytatja tovább ezt a dolgot, és megbánta, ez egyfajta deklaráció, és egyfajta megtisztulás a cselekedetéből. De nem azért, mert enélkül nem zsidó. Mert többször hallottam ilyesmit, és majd látjátok az Izrael törvényei miatt is egy félreértést, hogy nekem be kell, azt mondta ez meg az a főrabbi, hogy be kell térnem. Nem, és ki az annak egy van a zsidók a család, és ki volt zsidó a család, a nagymamám, ki a anyai ága. És miért kell betérni, mert ő kitért. Neki ne csinálnak, nem kell betérni. Ez egy óriási buta félreértés. Ilyennek nyoma nincs a halakhában. Csak mondom, ez a nyoma, hogy van egy ilyenfajta alámerülés. Tehát akkor nagyjából ez a dolognak a lényege, tehát egy zsidó soha nem lehet, soha nem válhat nem zsidóvá. Most a következő pont, ahol ez problémássá vált ez a kérdés, akkor megalakult Izrael állama, akkor ugye Izrael állama miért alakult meg? Azért, hogy minden zsidónak legyen egy menedékhelye. Gyakorlatilag Izrael állama valamilyen szinten egy válasz a holokausztra. Ugye? Ne fordulhasson még egyszer ilyesmi elő, legyen hova menekülni. Most 1957-ben, ja igen, most mindjárt egy válasz a holokausztra, akkor nem lehet azt csinálni, hogy valaki akar kivándorolni Izraelbe, fölvenni Izrael járványt, akkor 7 évig kell várni Magyarországon, itt kell lakni, és így, és úgy, és meg kell tanulni a magyar történelmet, és magyarul kell tudni. De jön egy holokauszt, és 550-en akarnak menekülni, vagy bárki, aki úgy érzi, hogy antiszemitizmus elől akar menekülni, nem mondhatjuk még ezt, hogy várjon még 5 évet, mert közben meg kell tanulni héberül, és meg kell tanulni a kitűnően Izrael állam történelmét, vagy a zsidóság történelmét. De akkor egyből, aki zsidó, az jöhet Izraelbe. Most fölmerült egy kérdés, 57-ben volt egy holokauszt túlélőknek, maga egy holokauszt túlélő volt, úgy hívták, hogy Dániel testvér, ez egy keresztény pap volt, aki téríteni akart jönni Izraelbe. És fölmerült, aki ő zsidó volt, lengyel zsidó, akit a szülők beadtak, hogy megmeneküljön ilyen, gyakori volt abban az időben, ez ilyen kolostorban, ott fölnevelkedett, keresztény is maradt, és akart jönni Izraelbe téríteni. Megijedtek az Izrael, hogy lehet ilyet csinálni, hogy zsidó akarjön téríteni, és ezt hoztak egy törvényt, egy kiegészítést, azt hitták el, hogy aki kitért, az nem jöhet Izraelbe. Elveszi a jogát ahhoz, hogy Izraelbe aliázzon. Akkor ez lehet, hogy erre gondol a barátnő, tehát itt nem fogadják el a papírját, mert a szochnut, aki rendezi az Izrael való költözést, ő nem fogadja el a papírját, hogy kikeresztelek el? Akkor nem jöhet. Olyan buta törvény, miért? Mert a gyakorlatban maga ez a Dániel testvér, ez volt a neve, nem... Dániel testvér, ő kiment Izraelbe, csak nem aliázott, nem kapott támogatást Izraelben, de 50 éven keresztül ott élt Izraelben és térített, és az ő esetét nem oldották meg, nem lehet meg megtiltani, hogy Izraelben jöjjön látogatni. Ott élt Izraelben, mindenki nem kapott támogatást Izraeltől, de közben ők nem gondoltak valamire, nem gondoltak arra, hogy különösen Magyarországon hány így ezer olyan zsidó volt, akinek köze nincs a kereszténységhez, de kikeresztelkedett, mert ez volt az utolsó lehetőség a megmenekülésre. Másutt ez nem nagyon volt, ezt érdemes tudni. Magyarország ebből a szempontból elég egy különleges eset. Másutt valahogy ez nem volt, nem tudom pontosan, hogy mi a magyarázat, hogy miért nem. Lengyelországban talán vallásra voltak a zsidók egyik oldalról, és amikor deportálták őket, még nem volt ennyire egyértelmű, hogy most hova viszik őket, nem volt ennyire, nem látták ennyire a veszélyt, és gyorsabban is történt az egész. Magyarországon már 44, Magyarországon az utolsó hely, ahonnan deportáltak, ott már zsidók jobban tisztában voltak már, illetve ne fecsik, hogy Magyarország az első hely volt, ahol zsidó törvényeket hoztak. Akkor már más megkötések is voltak, már 20 évvel korábban a holokauszt előtt. Akkor ez is egy oka volt annak, hogy sokan kikeresztelkedtek. Sokan nem azért, mert keresztelkedni meg az életüket akarták, hanem csak jobb körülmények között akartak egyetemre jelentkezni, és itt van. Szóval nagyon sok olyan több tízezer zsidó van, volt, mondjuk a nagyszüleink korosztálya, vagy szüleink korosztálya, aki kikeresztelkedett, de életében nem volt keresztény templomban. Egyszer, amit elment a papoz, és utána viszlát. De erre nem gondoltak, hogy itt Dániel testvér ment Izraelbe, csak nem kapott támogatást. De ma hány ezer magyar zsidótól osztják meg a lehetőséget, hogy Izraelbe menjen, azért, mert a nagymamája kikeresztelkedett. Már a nagymamája se járt templomba. Csak elment, hogy mert járhasson egyetemre, vagy bárhova. És ez hogy olyan butaság, hogy hihetetlen. Úgyhogy ez is egy oka talán itt ennek a félreértésnek, azt gondolják, aki kikeresztelkedett, mert nem tudom, hogy be kell térni. És gondoljátok, milyen abszolút helyben. Valaki teljesen zsidó, és kikeresztelkedett a nagymamája, és azért Izraelben nem fog, azt mondják, nem aliászhat. Mit mondanak neki? Te nem vagy zsidó, menjél térbe! Eljön a rabbihoz, azt mondja, be akarok térni. De hát te zsidó vagy, nem tudok téged, nem csak viccet magamból, betérítek egy zsidót. Az ő helyzete egy pap helyzet, semmit nem tud elérni, mert az Izrael törvény szerint ezt nem fogadják el, pedig annak kell, hogy a zsidó, hogy ismerek ilyen eseteket, ez egy teljes abszurdum.
Van még egy... Hiába
de ezeket nem érdekli. Ők azt mondják, azáltal, hogy ő kikeresztelkedett, elveszítette a jogát. Ő megszagadta a zsidósága. Úgyhogy ez a probléma. És van még egy probléma, ami megint csak a ellentéte a halakának és az Izrael államtörvények. Izrael államában menjünk tovább a történelembe. Ugye később, nem tudom pont, ez is 57-ben volt, volt egy izraeli katonatiszt, úgy hittak, hogy Shalit, és neki volt egy nem zsidó felesége. És valahogy, nem tudom pontosan, nem emlékszem a részletekre, valahogy a gyerekek aliázni akartak, lehet, hogy elment Izraelből, nem tudom pontosan a részleteket, valahogy a felesége gyerekei aliázni akartak, ő gyerekei is voltak. És Hokasfut szerint akkor még nem volt a letelepedés törvény szerint, abban az időben még ez nem volt meghatározó. A törvényben csak az volt írva, hogy aki zsidó, az jöhet. És hirtelen elvált egy helyzet, egy fontos ember, akinek a gyerekei nem zsidók. Akkor most mi legyen? Ők nem jöhetnek Izraelbe. Ő, aki harcolt Izraelért, és mit tudom én, és a gyerekei nem zsidók. Ugye? Akkor fölmerült a kérdés, hogy ki számít zsidónak. Erre Ben Gurion írt 50 zsidó bölcsnek, köztük rabbiknak, professzoroknak, jogászoknak, bíróknak, vallásosoknak, nem vallásosoknak, hogy írják meg, hogy szerintük ki a zsidó. Mi legyen a zsidóság kritériuma? A többség, ebből az 50-ből köztük a Lubavitchi Rebbe is ott volt, és ezért meg kértem a könyvét, csak a feleségem rosszat küldött otthonról, írt, a többség véleménye az volt, hogy hagyjuk meg az eredeti állapotot, és az legyen zsidó, akinek az anyja zsidó. Ne bolygassuk ezt a dolgot, ez a zsidó egységnek egy lényege, különben csak problémák fognak ebből szedni, ahogy látjuk is, hogy hihetetlenek problémák vannak ebből. Hagyjuk meg ezt a törvényt. És így is volt, hogy egy miniszteri rendelet alapján mégis meghagyták ezt a dolgot, és akkor az anyai ágon való számított. Később a 70-es években újból valami oktatóval fölmerült ez a kérdés, és akkor változtattak a törvényen. És két dolgot mondtak. Az egyik az volt, hogy az lehet az számít zsidónak, akinek az anyja zsidó, vagy aki betért, kettő, az jöhet Izraelbe, akinek az egyik nagyszülője zsidó. Mivel magyarázták? Azt mondták, ha valakinek egy, na mivel itt törvény? Ha valakinek az egyik nagyszülője zsidó, azt már lehet éri antiszemita atrocitást, jöhet Izraelbe, aliászat. De ő még nem fog zsidónak számítani. Szóval útlevelébe, amikor a személyi igazolványában nem fogjuk beírni, hogy zsidó, mert születek Izraelbe, be van írva, ma már nincsen, de aztán egy-két éve ezelőtt be volt írva a nemzetiség. A vallás, pontosabban. Nem fogjuk beírni neki, hogy zsidó. Akkor megnyílt a kapu egy csomó nem zsidó előtt, és ne felejtsétek el, nem csak a nem zsidó előtt, képzeljétek, valakinek a nagypapája zsidó, ő maga nem zsidó, hogy ő is az egész családra jöhet. Ez az egyik probléma ezzel a dologgal. Másik probléma, jön valaki Izraelbe, aliázik, de nem tud házasodni. Miért? Mert a házasság és az izraeli rabinát is vezeti. Ugye? Az izraeli rabinát még nem fogja szabni, hogy nem zsidót, és egy zsidót. Ugye? Ő zsidónak érzi magát, értetően, izraeli állampolgár is, harcol a hadseregben, stb. Megismerkedik egy lánya, és nem tudja vele ezt házasodni Izraelben. Ugye? Ellentmondásos a törvény. Másik probléma, az van írva a törvényben, hogy kiszámít zsidónak az, akinek az anyja zsidó, vagy aki betért. De milyen betéréssel? Mert mindjárt a betérésre láttam, és látjuk, hogy milyen óriási különbségek vannak. Milyen betéréssel? Teszem azt, egy reform betérés Amerikában, Izraelben nincsen reform, azt érdemes, hogy tudjátok. Izraelben csak ortodox a zsidóság. Lehet, hogy nem mindenki tartja a vallást, de nem játsszuk meg, hogy akkor az is vallásos, aki tudtam. Tehát ha valaki Amerikában betér, reform betéréssel, a betérés annyit jelent, hogy akkor megszülődünk a tengerben, mint mikve, és mit tudom én, és ő eljön, és köze nincs az egészhez, eljön Izraelre, beírják neki, hogy zsidó, ez még nagyobb probléma. Ő Izraelben él, be van írva neki, hogy zsidó, és a rabinát is mégsem fogja összeadni. Ugye? Ez egy még egy nagy probléma. Ez a két probléma van ezzel a törvényen, ezt kell tudni, hogy 1970-től 1987-ig Lubavitch Rebbének az egyik téma, ami mindig visszatérő volt a beszédeiben, ez a kérdés. Hogy ezen a törvényen változtatni kell, mert problémák lesznek belőle. És látjuk is, amikor a 90-es években elkezdtek jönni az oroszok, én emlékszem, voltam 93-ban Izraelben, és akkor mellett van bevándorlási hivatal, vagy nem vagyok izraeli állampolgár különben, de vízumot kell tippítani, és akkor beszélgettem az egyik nőt, és azt mondja, higgy el nekem, hogy itt másfél millió orosz jött, ezeknek a háromnegyede nem zsidó.
Igen, ez én is oda.
Háromnegyede. Képzeljétek el, hogy jön másfél millió ember, aki Izrael akkori lakosságának majdnem a fele volt. És keresztény, ortodox templomok épültek. Csomó ember ugye hogy jött be? Egyrészt a régi hamisítási lehetőség az mindenképp megvan. Csomó ember hamis papírra jött be, hogy az ő nagypapája zsidó, hogy semmi köze nem volt. Még a nagypapája sem volt zsidó. És egy csomó ember bejött, hogy a nagypapája zsidó, és az egész családja jött vele. És egy csomó ember bejött, hogy befért. Hogy befizetett valakinek annyi pénzt, hogy beért a nyém, és ez az ember a főrabbi, ami betérítettem, jó, betért, jöhet. És akkor így hihetetlen kulturális romlás indult. Például az mérhető, hogy a bűnözés, a prostitúció, a drogfogyasztás, az alkoholfogyasztás hihetetlen mértékben megnőtt azóta, hogy az oroszok bejöttek.
Ezt akartam mondani.
Jó, hogy már találkoztam olyan magyar zsidó nénikkel, akik már 50 éve jönnek Izraelbe, és segíteni kellett nekik, amikor megvan, hogy milyen utcával lakják. Próbálja, nem tudta leírni, és ott állok mögött, és mondom neki, egyből hallottam, hogy jár, erre úgy beszélt néberül, azt a párszat, amit tudod, hogy elnézést szabad segíteni. Tehát honnan tudta, hogy magyar vagyok? Nem egyszer már előfordult. De minden esetre, tehát ez egy óriási probléma. Azt hozzá kell tenni, hogy a Rebbe nagyon-nagyon hangsúlyozta ezt a problémát, és többször majdnem meg lett szavazva ugye, a parlamentben, hogy változtatni a törvényen, és sajnos az, aki az egyik probléma, ami miatt ez nem lett megszavazva, az, hogy Izraelben van egy ugye, ezek a litvis réteg, ott a Sáh nevű vezetők nemrég halt meg, Sáh Rabbi nevű vezetőjük, az aztán minket ez a kérdés nem érdekel. Inkább kapjunk több támogatást a kormánytól, minket ez a kérdés nem érdekel, mert vallás, nem vallásos zsidók minket nem érdekel. És mi van velük itt Izrael állam, minket nem érdekel, úgyhogy ne foglalkozunk ezzel a témával. És a Rebbe erre válaszol, és ez volt az oka annak kétszer is, hogy nem lett megszavazva ez, mert az ő pártjuk, ami utána 5 mandátum, nem olyan sok, de ennyi múlt a dolog, az nem szavazta meg, és a Rebbe akkor azt mondta, hogy tudnia kell ennek az embernek, hogy majd lesz az ő jesivájában valaki, aki nem zsidó, és ott tanul a jesivában, és ez egy probléma lesz. És most nemrég volt egy ilyen történet, hihetetlen botrány volt belőle, hogy volt ebben az ő jesivájában, mert már nem élt az ő jesivájában, volt egy család, egy egész család, ahol az anyuka kiderült, hogy nem zsidó, és több gyerek, mindenki jesivában tanult, minden Oroszországból jött, hamis papírokkal, nem zsidó, és erre írták, hogy ez nincs ez a probléma, és itt meg kéne oldani ezt a problémát, és erre mondták a Lubavitcher, hogy köszönjük szépen, erre lehetett volna gondolni egy kicsit korábban, hogy ez egy probléma, és csak akkor probléma, amikor a te házatájékán van, amikor más házatájékán van, akkor nem probléma. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma Izraelben minden oldalról. Az egész kérdés, ez egy probléma, mert a legjobb az lett volna úgy hagyni, ahogy van, hogy annak idején a legtöbben írták is Ben-Gurionnak, és akkor a kérdés sokkal tisztább lenne. Itt nem csak az abszurd az egészben az az, kérdéseket, ma valaki jelentkezik a Szokmutnál, és nem is zsidó, és azonnal mehet, mit tudom én, mert nagypapája zsidó. Nem egy esetet ismerek, ahol mindenki zsidó a családban, bizonyítsa be, hogy nem keresztelkedtek ki. És csak nem is arról szól, hogy ki keresztelkedtek, csak hogy bizonyítsa be, hozzon fényképet, hogy a nagymamája nem a keresztény temetőről van eltemetve. Teljes abszurdum. És ott áll valaki, aki tényleg zsidó. És ki, tegyük azt, hogy ki keresztelkedett. És? Tehát még ha nem is keresztelkedett, bizonyítsa be, hogy nem keresztelkedett. Tehát teljes abszurdum ez a törvény, és ezen már régen változtatni kell volna. Most maradt nem sok időnk marad, azért próbáljuk meg Hurvicsabb órájában még lopunk, mert ez egy fontos téma. Beszéljük egy kicsit a betérésről. A betérés, ugye eddig arról beszéltünk, hogy az zsidó, akinek az édesanyja zsidó. Van még egy lehetőség. Az zsidó, aki betér. Mi ez a betérés? Van kérdés, Nuka? Vagy valami? Van kérdés nyugodtan? Igen? Na, akkor ki tudnál nyitni ezen? Ajtó. Hogy mondod?
Hogy töltek egy nem zsidó zsidónak az életet, és mondták, hogy bizonyos szabályos esetek,
igen.
Nyitva vagy
a kérdés akkor. Számodra nyitva vagy a kérdés. A halakha azt mondja, hogy nem főzhet, a kérdés az, hogy mi számít főzésnek. És itt eltérnek a vélemények, az askenáz törvényhozók azt mondják, elég, hogyha a zsidó felügyeli természetesen, illetve a tüzet meggyújtja. Más szepárdoknál inkább az van, hogy mindent neki a zsidónak kell főzni. De nagyjából ezek azok a szabályok. Ezért mondjuk a jesivában nálunk is a konyhások nem zsidó, de ott van egy felügyelő, illetve a tüzető gyújtja, hogy bizonyos dolgokat ő csinál. Ez a maskiák fogalma. A maskiák, ha hallottak ezeket a hívjelzőt. És akkor tényleg is a betérése. Hát arról van szó, hogy aki betér, az is zsidó, aki betér. De mi számít betérésnek? Honnan lehet a betérésnek, az egész a betérésnek az alapja? A betérés, hogy említettem, Ruth esetében már a Bibliában fölmerül, és ez mindig is egy elfogadott dolog volt, Talmud nagyon részletezi, és köztudott. A betérésnek az a lényege, hogy valaki magára veszi a zsidóság törvényeit, megtanulja őket, gyakorolja, és úgy határoz, hogy ő zsidó akar lenni, akkor ez egy magára veszi a zsidóságot, ugyanúgy, mint ahogy annak idején a zsidó nép, a héber törzsek magukra vették a zsidóságot a tóraadásnál. És a Talmud azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a zsidó törzsek mindentek keresztül, azt írja a Biblia, hogy körül kellett metélniük magukat, ugye már a pészachi áldozat előtt, annak idején a tóraadás előtt körülmetélték magukat a férfiak. És meg kellett fürdeniük, ahogy írva van a tóraadás előtt, hogy hogy fürödjetek meg, illetve hoztak egy áldozatot, hasonló módon, aki be akar térni, ezt a három dolgot kell, hogy teljesítse, meg kell merítkezni a rituális fürdőben, körül kell megtelni magát, és hozni kell egy áldozatot, nőknél ugye automatikusan kimarad a körülmetélkedés. És ma, amikor nincs szentély, akkor kimarad az áldozat. Oké?
Okay?
Csak mikre? Csak a rituális fürdő. Várjál, de nem ennyi a betérés. Ez a vége. Ez maga a ceremónia. De a betérés az arról szól, hogy magadra venni ezt az egészet. A Talmud úgy beszél erről, mint valaki, aki újjászületik. Teljesen megváltozik. Ez nem az, hogy milyen vallás volt, hogy most már felvettem azt a vallást, református voltam, és föl lettem katolikus. Ez egy teljes újjászületés. Olyannyira, hogy a halakában még az is fölmerül, hogy egy beszélt embernek nincsenek vérbeli rokonai. Halaká azt mondja, hogy elvileg a két testvér betér, hogy elvileg házasodhatnának egymással. Mert olyan, mint a újjászületek mencsőt. A Talmud azt mondja, hogy mégse házasodjanak, nehogy az emberek azt mondják, hogy akkor még szentebbek voltak, és most már kevésbé szentek. De elviekben beszélhet, annyira nincsenek rokoni szálak, nem nincs örök. Szerintem azt, hogy apa és a fia betér, a fia nem örökli az apát. Automatikusan, csak mondjuk a véglendőrtében ezt így hagyja. Mert ez nem rokonok. Halaká szerint. Igen. Azt, hogy a neve mi, az egy gyakorlati kérdés. Általában ilyenkor azt mondták, hogy Ben Abraham, de mondhatod azt, hogy Ben Jánkő is. A jelentőség nincsen, nem muszáj, nem kötelező azt mondani, hogy Ben Abraham. Jó, tehát akkor igen, jó? De mi esetre ez így van, tehát akkor annyira, hogy teljesen újjászületés. Más az az eset, hogyha a szülők betértek a születés előtt, akkor természetesen ő gyerekük, már az ő gyerekük, akkor is, hogyha már a magzat megvolt, amikor betértek. A születés előtt betért a nő, szülés előtt, akkor az a gyerek, az teljesen saját gyereke, és az már nem is számít betértnek. De gyakorlatban nincs különbség a betért és a nem betért, az ugyanolyan zsidó, és hány ezer betért van, vagy olyan sok betért van, akik közismerten nagy bölcsek. Például a Tárgon Unkulusz, az Unkulusz, aki lefolytotta a Bibliát Arámira, ő is egy betért volt. Rabia Kívának a szülei betértek voltak. Szóval vannak híres betértek, és semfajta különbségtétel nincsen. Egy-két dolog van, például egy betért nem lehet király, és nem lehet egy kohanitának például nem mehet hozzá egy kohanitához, hogy betért nő. Ugyanúgy, hogy nem mehet, hogy elváltani sem. Miért? Mert kohanit, ez egy plusz dolog, ami a kohanitákat illeti. Igen?
Akkor
az a fiú, a betért, nem lesz kohanitá. Gyakorlatilag egy apa zsidó, anyuka nem zsidó, akkor a gyerek nem zsidó, akkor mindenki ki az apja.
Hogy?
Betér a gyerek, kérjen be. Zunca hét, ahogy zsidisú mondják. De nem lesz kohanita.
A kohanita képviselő
embereket
nem zsidó.
Mit? Egy nem zsidó, hogy senki nem vehet el. Betért nem. De fönnáll, hát akkor, hogy nem vehet el, még elvehette. A törvény szerint nem veheti el. De tudom, hogy ezt elég elhint, de előtt fordul el, hogy valaki nem tartja meg a törvény. Akkor mi van a gyerekkel? Úgyhogy ez nem gyerek. No, ezeknek a betérés, az egy olyan dolog, ami az egész ember megváltozik, magára veszi a törvények. Ezért azt mondja, Sultanáról, erre nem keresjük a betérteket. A zsidóság nem egy térítő vallás. Nem gondoljuk azt, hogy csak az az üdvös, aki zsidó. Lehetnek jó fejek, nem zsidók is, úgymond. Lehetnek, ha Fidelmus Ölöm, a nem zsidók jámborai, akik megtartják olyan törvényét, amiről már össze beszéltünk. Tehát akkor nem muszáj mindenki zsidó, sőt, ha valaki jön zsidó akar lenni, akkor érdemes neki mondani, hogy nem ilyen egyszerű ez. nem biztos, hogy ezt meg fog tudni tartani, és nem biztos, hogy szükséged van arra, hogy lezsidózzanak, és nem biztos, és nem, ha egyszer felvettek, utána nincs visszaút, mert azt is tudni kell, ha valaki egyszer betért, ő már ugyanúgy örökké zsidó marad. Egy dologról beszél, ha valaki betért, és közvetlen utána visszatért, mégis szokásért lehet látni az egész dolgot komoly tartani. Ha valaki a betérésben a Mifflinből első útja a McDonald's, akkor lehet látni, hogy ez nem egy komoly dolog. Akkor eleve a ceremónia nem ér semmit. De valaki betért, és éveken keresztül, hosszú időn, húzamos éveket tartott mindent, utána nem bírta, és a jéztenál a rossz ösztön rávette, hogy itt és ott lecsúszott a jó úton, ő ugyanúgy zsidónak számít. De amikor ő betért, ezt a dolgot komolyan gondolta. Most ezeknek a betérés, ez egy nagyon komoly dolog, amiben természetesen nem lehet azt csinálni, attól még, hogy az a zsidó, aki nem tartja a vallásos zsidó marad, én nem úgy tudom, én be akarok térni egy nem vallásos zsidóra. Hogy legyek egy nem vallásos zsidó, ezt nem lehet. Mert ha már betért, akkor ez az érdekes kettősség. A zsidóság az nem csak egy faj, etnikum, és nem csak egy vallás. De ha valaki vallás által zsidó lett, akkor mind a kettő is lesz. Akkor ez egyben van. Úgyhogy ezért egy komoly dolog. Most régen ez nem volt kérdés. Betérés az betérés. De attól fogva, az elmúlt 150 évben, hogy lettek mindenféle zsidó irányzatok, amelyek gyakorlatilag változtattak a zsidóságon. A kérdés az, hogy ha valaki elmegy egy ilyen irányzatnak a rabjához, az és betér, akkor az a betérés számít-e vagy sem? Most akkor mi van akkor, hogyha a betérésnél a rabbi azt mondja, figyelj, a lényeg az, hogy olvasd el a Zsidónak lenni című könyve, tanulj meg héberül olvasni, és tudjad, hogy miért látják sóba a bárhezt. Az, hogy egy nem zsidó nővel élt együtt, vagy hogy minden sábeszkor kénytelen leszel utazni, mert 20 kilométerre lesz a zsinagógától, és jó, nem eszel disznóhús, de ki tudja, hogy mit eszel, ezt most hagyjuk, akkor ez a betérés nem mondhatni, hogy teljesen hiteles. Ugye? Legalábbis én szememben. És ezért egy nem ortodox betérést, idejézve a sipucai betértést is, Izraelben a rabinátus nem fogadja el. Mert azt mutatja a gyakorlat, az nagyon sokan, akik onnan kikerültek, hány olyan van, aki ott ért be, és egy nem zsidó felesége van. Akkor hogy ért be? Hány ilyen van? Én majdnem eldobtam az agyamat. Beszélgettem, hogy egy teljesen jó indulatú ember, aki mondja, hogy betért, majdnem megbuktam a betérési vizsgát. Miért? Mert nem jutott eszembe, miért kell a bárhezt a sóba váltani. Mondom neki, és közben mesélni nekem, hogy minden sábeszkor kocsival utazik a zsinagógába, és egy nem zsidó felesége van, aki templomba jár. Akkor ezt nem kérdezték tőle, de azt, hogy miért kell a bárhezt sóba váltani, azt igen. Ez hihetetlen. És ebben között már teljesen egy más szintje jöttem a betérésnek, akkor ezért ezt a betérést, ezt nem fogják mindenütt elfogadni, gyakorlatilag sehol sem. Izrael államában, Izrael rabjától sem ezt nem fogja elfogni. A betérés ez nem egy játék, nem lehet azt mondani, hogy betérek kicsit. Nem betérek, hanem csak beté. Ez egy bürokráciai dolog, nem egy politikai dolog, hogy vita van a rabik között, és csúnyán néznek, és mit tudom én. És ugye itt vagyok én a kellene, és mi a legcsúnyább ebben, hogy ezekben az esetekben a legtöbb esetben nem azok az emberek hibásak, akik itt ezt a betérést megcsinálják, hanem azok, akik nem világosítják őket föl helyesen. Lehet, hogy ez az ember, ha jó helyre kerül, akkor ortodox betérést csinálna. Lehet, hogy nem, mert rájönne, hogy ez nem ilyen egyszerű dolog, és inkább marad szilofemita. De nincs egy fölvilágosítva. Születik egy gyerekük, és eljönnek hozzá, hogy én meteljem őket körül. Mondják, ne haragudj, de én sajnos nem tudom ezt megcsinálni. Körülmetés, mert én ezt nem tudom elfogadni, hogy lehet, és akkor én vagyok a csúnya, hogy én milyen itten vitákat gerjesztek, és politika, és mit tudom, de ez csak azért, mert a síputca, és semmikor a síputca, ez sajnos ez az, vagy igen, vagy nem lehet játszani a dolgokkal. És én nem fogom azt megtenni, hogy körülmetélek valaki, kap egy zsidó nevet, és egy 20 év múlva, amikor házasodni akar, mit tenni, rájön, hogy ő zsidó akar lenni, akkor megfelek szégyenit, és azt mondani, hogy te nem vagy zsidó. Miért húzzam őt bele a sőbe még jobban, ha már valaki a szüleit belehúzta. Ugye? Akkor ez a probléma itt ezzel a kérdéssel. Ezt kell még erről tudni. Nagyjából ez a. Most miért nincsen, most kérdés, hogy van-e, menjünk a gyakorlatba, van-e ortodox betérés? Magyarországon tudtam, hogy nincsen ortodox betérés, nem azért, mert elvi okai lennének, gyakorlati okai vannak, éppen azért, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon nagy komolyságot igényel. Ezt értsétek meg, hogy itt amikor valaki eljön, hogy be akar térni, akkor a rabbinak óriási felelőssége van. Honnan tudom én, hogy ő tényleg komolyan gondolja, tudja, hogy miről beszél, ő ezt tényleg csinálni fogja. Nekem nem célom az, hogy valaki betérjen, és fél év múlva, egy év múlva elhagyja az egészet. Mi értelme van? Hogy csak megzavarjuk a dolgokat. Ez egy olyan dolog, ami egy egész embert kíván. Ha én most elkezdenék betéréssel foglalkozni, akkor csak azzal tudnék foglalkozni. Nagyon sokan akarnak betérni. Nagyon sokan. Nagyon sok ember vegyes házasságban született, és érez egy nagyon erős kötődést a zsidósághoz, és ezt 100%-ossá akarja tenni. Nagyon sok ember elveszított, amit tart. Sok olyan van, aki csak azért, mert Izraelbe akar kimenni, vagy azért, mert zsidó barátja van, és akkor ezt akarnak házasodni. Csak ott állok én, és magyarázom nekik, hogy gyerekek, itt nem lehet játszani. Most
van egy ismerős, hogy ismertem el a barátját, katolikus, és át akar férni, és nagyon el van keseredve. Tökéletesen tudni.
Most csak, hogy látjátok a dolognak a beszélyét, ez milyen szörnyű dolog. Jött hozzám egyszer egy itt az izraeli nabilátus, amit különböző papírokat kérnek Budapestre, akkor a hálát papírjait fogadják el Magyarországon. És akkor jött hozzám, és izraelieknek is kell. Vagy az a olyan papír, hogy zsidó az illető, vagy olyan zsidóság igazolás, illetve kell olyan papír, hogy nem volt korábban a házas. Kell a nabilátusnak ilyen papír. Jött hozzám egy kilomány, egy lány, izraeliek, mind a ketten elállva dolgozik, mit tudom én. Itt tanulnak, és kell nekik papír, hogy nem volt a lánynak, hogy nem volt házas. És gyanús volt nekem, hogy ő magyar, eredetileg, de nem figyeltem elég jóra. Kiderült, én mondom neki, tudtam is, hogy magyar, mondom neki, hogy zsidó, azt mondja, teljesen zsidó, én benne van a személyben, zsidó, az anyuk szülei vándoroltak ki 1970-ben, zsidó, minden, és én nem voltam elég figyelni, és írtam egy papírt, hogy a zsidósággal nem foglalkoztam, és izraeleknek nem vizsgáljuk a zsidóságát. És kiderült, később visszajött az ügy, hogy igazából az anyukája betért itt, Budapesten. Amikor kimentek, akkor beírták neki, hogy zsidó, meg betért. Milyen betért, mert nem érdekes. A lány már ott nevelkedett minden, kicsit héberül szolgált a hadseregben, de a zsidó, hála, szerint ő nem zsidó. Tehát ez a betérés, azt mondja, de tudom, annyira zsidó, próbált nekem mondani, annyira zsidó, minden nagy ünnepen ott van a zsinagógában. Mondom neki, ez szép és jó, de nem erről van szó. Most én nem akarom a te anyukádat osztályozni, ez nem az én feladatom. Én nem akarok téged megbántani, és megértem, hogy milyen szörnyű. És kérdezik, a fiú milyen helyzetben volt, azt mondja nekem. Én már kétszer is fölbontottam kapcsolatot, tehát zsidó feleséget akarok. Egy hónap múlva van kitűzve a házasság, és most azt mondja nekem, hogy a mennyasszonyom nem zsidó, és én vagyok a rossz ember, ugye? Mert én... Hogy? Nem tudom azt a részleteket, hogy később mi történt. Ezért ez egy komoly dolog, amit kicsit komolyan kéne venni. Senki nem hibás. Az, aki a anyukája se hibás. Miért lenne hibás?
Most
viselkedett
a
valaki problémát, igen. Ha csak nem fogja azt mondani, jó, én tisztáltatom a helyzetet, és vallásos zsidó leszek, mert ő nem akar vallásos zsidó lenni, ő nem akar letakart hajjal járni egész életében, nem akar ő vallásos lenni. Hogy? A házasság. De ez nem egy egyszerű dolog, meg kell érteni, hogy itt nem lehet engedményeket tenni, ami hiszünk ez a zsidóságban. És hiszünk abban, hogy ez egyfajta, és nem tízfajta. Tehát, hogy itt nincs. Ja, ha engedményeket teszünk, akkor vége a zsidóságnak, úgyhogy minden másnak vége volt egyszer. Akkor kell egy bizonyos korláthoz ragaszkodni. De gyakorlatilag ezért nincs, csak nagyon-nagyon kivételes esetekben, mi itt nem csinálunk betérést, előfordult már, hogy valakinek segítettünk, Izraelbe hova menjen, és ilyesmi. Én mindig azt mondom, ha valaki tényleg be akar térni, meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy betérjen, egész korábbi életét föl kell adni, ezt a beletartani, hogy esetleg kell kimenjen Izraelbe, és Izraelben térjen be, ott vannak külön intézmények erre a szakosodva erre a kérdésre. Van-e még kérdés? Igen. Ez nem időfüggő. Ez nem egy tanfolyam, amit kiállsz és ötösre vizsgálod. Attól függ, hogy a rabbi, aki az egészet vezeti, hogy mennyire találtéged komolyan. Ismerek egy lányt, majd Lubavicsi családanya Izraelben, aki ugyanez volt, azok mind a két nagypapája zsidó volt, és ő hihetetlenül zsidó akart lenni, elkezdett hozzánk járni, és nagyon komolyan vette a dolgot. Kiment, azt mondta, hogy jó, mert azt jelenti, mi nem foglalkozunk, mindenki Izraelbe. Kiment Izraelbe úgy, hogy a szülei mindenki majdnem kitagadták, hogy ő Izraelbe megy. Fillérje nem volt, úgy szállt a repülőre, hogy nem tudta, hogy ő hol fog aludni aznap este. Senki. És elment a rabinához, és azt mondja, hogy hónap után már le is tért. Tehát mindent tudott, és látták, hogy egy komoly ember, ez feladott mindent, és feladta az életét erre a dologra. És ma mai napig is komolyan senki meg nem mondaná, hogy ez érve nincs idő. Vannak olyanok, akiknek évekig húzott, mert lehet látni, hogy kicsit hiányzik a dologból a komolyság. Ez nem egy tanfolyam. Van akinek már. DA-je van, MA-je, PhD. Igen.
Például, ha valaki visszamenőleg megnézi az
édesanyának,
csak tényleg az édesanyja vonalon, és véletlenül a dédanyma mája valahol eltörik, kettétörik, valahol nem tudom, hogy ezt ismertem, és egy ilyen valaki.
Ez egy kettétörik.
Mondjam, a vonal, a zsidóság vonala.
Akkor a zsidó vagy nem zsidó az
én? Igen, ezt akarom.
Ha nem zsidó, akkor bocs, ha zsidó, akkor jó. Ha nem zsidó, akkor ő nem zsidó. Hiába mindenki már zsidó.
Félhetve nem zsidó volt, a gyereket nem zsidó lesz.
Ki ment félhez nem zsidó volt?
Ha
a nagyon fél egy nem zsidó volt, akkor a gyereke zsidó?
Igen, de az a fiú volt, ah. Hozzá ment egy nem zsidó lány volt.
Jó, akkor az
sajnos. Akkor az már nem. Igen,
az már nem
ismerős.
Sok nekem sok ilyen ismerős van. Más kérdés? Igen?
Teljesen egyetértek. Én már itt megkaptam, hogy én egy gond vagyok. És közben mindenféle zsidót a világ. Na most
Én sajnos egy sőt. Mondok rosszabbat. Mondok rosszabbat. Lehet. Igen. Nincs válaszom a kérdésre. Sajnálom, nincs válaszom a kérdésre. Nem senkinek ez nem hibája, így alatt úgy rossz a történet, hogy még rosszabbat. Ha ma lenne Auschwitz, ugyanúgy elvinnék azt, aki ilyen helyzetben van. És hiába magyarázni, hogy ő nem zsidó. És ugyanúgy, hogy igazságtalan lenne, hogy elvitték, aki zsidó, ugyanúgy igazságtalan, hogy elvitték, aki nem zsidó. De nem attól lesz valaki zsidó, hogy lezsidózzák. Hány teljesen katolikus lezsidóznak? Menj fel az interneten, van egy honlap, ki a zsidó.hu, vagy itt mi a... És akkor beírod, hogy Gyurcsány Ferenc, ki fog érni, hogy zsidó. És lezsidózzák. Beírtam, hogy Köves Slomo, ki jött, hogy zsidó, de beírtam az apukámat, ki jött, hogy nem zsidó, úgyhogy nem teljesen keletkeztetes a program. De mindesetre ettől még nem lesz egy zsidó, szóval ez sajnos... Egy nagyon rossz helyzet, és nagyon sajnálom, van egy ilyen honlap, amit értem. Sajnos én nagyon sajnálom az ilyen embert, de ettől még nem tudok engedményt tenni, de nem én teszem az engedményt. Ez a helyzet, a történelem sajnos így hozta. Nincs megoldás, és a gyerekeket ott kell nevelni, ha valakinek a gyereke ilyen mód, akkor mondjuk most már csak negyed zsidó, akár fél zsidó, el kell döntenie, én vagy zsidó vagyok, és akkor csináljuk végig, akkor beszélek, minden ezt fölvállom. Vagy filoszemita, nevelem a gyerekemet filoszemita. És aki filoszemita, akkor az örül, ha lezsidózzák. Lezsidózzák csak le. Ugye? Egy filoszemita. Más megoldás sajnos nincsen. Jó? Nagyon. Akkor köszönöm szépen, és akkor a Hurvicz Szabi folytatja.